Az Úr legyen veletek.
És a te lelkeddel.
Evangélium Szent Máté könyvéből.
Dicsőség neked, Istenem.
Abban az időben a 11 tanítvány elment Galileába, fel arra a hegyre, ahová Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte a földre. Egyesek azonban még mindig kételkedtek. Jézus odament hozzájuk, és ezt mondta nekik: én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön, ezért most menjetek el, és tegyetek tanítványommá minden nemzetet. Kereszteljétek meg őket, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden nap, a világ végéig. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus!
Kedves testvéreim! A húsvéti időszak elmúlt, de valahogy az elmúlt évszázadokban kialakultak olyan ünnepek, amelyek valamely mozzanatát kiemelik, vagy valamire rávilágítanak ebből a húsvéti ünnepkörből, amire ott az események sűrűjében esetleg nem jut elegendő figyelem. Az egyik ilyen a Szent Háromságnak az ünnepe. A húsvéthoz ez talán úgy kapcsolódik, hogy elgondolkozunk Jézus kereszthalálán, átéljük ezt nagypénteken, nagyszombaton, a sírban nyugvását, és valahogy olyan zavart okozhat az ember gondolataiban, vagy a lelkében, hogy hát az Isten fia Krisztus szenved a kereszten, és mit csinál az Atya? Talán nézi ölbetett kézzel, vagy mi történik? És hát kiemeli ezt a mi számunkra a Szent Háromság vasárnapja, hogy a Szent Háromság az mindig egy, ahol az egyik személy cselekszik, ott van a másik kettő is. Nem választhatjuk külön a Szent Háromságnak a személyeit, még kevésbé sem állíthatjuk őket egymással szembe. Ilyen ünnep az Úrnapja, majd jövő vasárnap erről lesz szó nagy csütörtökön. Persze szó van az utolsó vacsoráról, az oltári szentség alapításáról, de mégis valahogy még János evangélistát is a lábmosás jelenete köti le, és azt írja le az evangéliumban, és nem is beszéli el az oltári szentség alapítását. Jó, igaz, hogy a másik három evangélium már ezt évtizedekkel korábban megtette, és az egyház gyakorolja a kenyértörésnek a ünnepét, szertartását, de hát valamiképpen idővel úgy érezte az egyház, hogy erre is külön rá kell tekinteni, hogy Jézus nem csak feláldozta magát értünk, hanem itt is maradt ennek ellenére. Aztán ilyen a Jézus Krisztus, az örök főpap, a Jézus szíve ünnepe, aztán mint egy kicsit még meghosszabbodik ez a húsvéti időszak, így ezekkel az ünnepekkel, amelyek ilyen vagy olyan aspektusból akkor kiemelnek valamit, vagy kiegészítik a húsvétnak a gondolatkörét. Ebben a mai evangéliumban persze említést nyer a Szent Háromság, mégis elgondolkodtató az, hogy Jézus nem tartott egy ilyen teológiai értekezést a Szent Háromságról. Nem mondta el, hogy itt van egy ilyen nehéz téma, tudom, hogy ez emberileg egy kicsit nehezen érthető, hogy most Isten egy, vagy három, vagy hogy van ez, de nem baj, hát figyeljetek, és akkor vázlatpontokba szedve elmondta volna, hogy mit kell tudni a Szent Háromságról. Érdekes az evangéliumban az is, amiről nem beszél, amiről nem szól. Isten nem a mi gondolatainkat akarta egy ilyen megfejthetetlen rejtélyeli állítani, hanem az Ószövetség jól el volt, hogy így mondjam, az egy Isten hittel. És ahogy Isten közel lépett az emberhez, hát mi úgy kerültünk közel hozzá, hogy ő jött hozzánk, Jézus Krisztus megtestesült, kiderült a számunkra, hogy Istennek van egy belső élete, hogy van egy belső világa, ott szeretet van, személyek egymás közötti nagy szeretete, és ez így kiderült. Nem próbára akarta tenni Isten a gondolatainkat, hanem azáltal, hogy ő közel jött hozzánk, azáltal jobban megismertük, erre így fény derült. Talán nem meglepő, hogy Jézus nem tartott erről teológiai előadást, hanem említést, utalások vannak az evangéliumban erre. Tehát itt sem olvasunk egy ilyen komplett kifejtést a Szent Háromságnak a tanáról, de azért ezzel együtt nagyon érdekes ez a kis evangéliumi részlet, hiszen ugye a Lukács evangélium és főleg a János evangélium hát részletesen leír olyan történeteket, amelyek Jézus feltámadása után történtek, hogyan találkoztak az apostolok a feltámadt Jézussal, és ezzel szemben Máté és Márk egy jelenetben komponálja meg a feltámadott Jézussal való találkozást, Jézusnak a küldetését, amit adott a tanítványoknak, és Jézusnak a tanítványoktól való elválását. Mit olvasunk akkor itt? Hát azt, hogy az asszonyok révén küldött üzenettel hívta Jézus a tanítványokat Galileába, és itt egy hegyen történik meg ez a találkozás, ahol Jézusnak a megjelenése az nagyon fenséges lehetett, tanítványok leborultak a földre, és azzal kezdődik ennek az elbeszélése, hogy a 11 tanítvány. Hát jó, persze, egyszerű matematika, 12-1 az 11, tehát ezen így nem lepődünk meg, tudjuk Júdásnak a sorsát, de azért mégis, hogyha egy kicsit így ízlelgetjük ezt, hogy 11, hát 12-en voltak. Ugye az jut eszembe, hogy egy férfi ésszel persze felfogom azt a drámát, de úgy be kell, hogy valljam, hogy a szívem nem tud igazán belerendülni, amikor mondjuk egy asszony arról beszél, hogy hát gondoljam el, hogy a 12 darabos étkészletéből egy tányér összetört. Hát nagyon igyekszem, hogy mély együttérzést tanúsítsak, de itt valami még drámaibbról van szó. Volt 12 tanítvány, és az egyik az áruló lett. Fölakasztotta magát. Akik azért a barátai voltak, akik vele voltak, nyilván döbbenten álltak ezelőtt a jelenség előtt. 11 tanítvány. Még azok közül is néhányan kételkedtek. Tehát az a közösség, akivel Jézus találkozik, az egy nagyon fogyatékos, sebzett, hiányos készlet. Valahogy Jézus mégis ezekre bízza a feladatot, ami nem kis feladat. Azt mondja, tegyetek tanítványommá minden nemzetet. Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Hát valamiféle isteni kegyelem közlése, amiről talán ők se nagyon tudnak, vagy nem nagyon értik. Tanítsátok meg őket minden nap megtartására, amit parancsoltam nektek. Hát nekünk magunknak is nehéz megtartani mindazt, amit Jézus parancsolt, vagy tanított, vagy amire példát mutatott, még erre meg is kéne tanítani másokat. Óriási küldetés, feladat ez, és nyilván az apostolok valószínűleg nem érzik erre magukat alkalmasnak, és Jézus sem azért rájuk bízza, mert ők annyira fölkészültek, annyira szervezettek, annyira Jézus a szájukba rágta, hogy hát tulajdonképpen mit, hogyan kell csinálni, mi a stratégia, mi miután következik, hanem valahogy Jézus az, aki velük marad, és hát nem véletlen ez a záró mondat, már benne van az ősegyháznak a tapasztalata, íme én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Ezért ragaszkodunk az Anyaszentegyházhoz, nem másért, nem azért, mert egy nagyszerű kulturális örökséget hordoz, vagy rengeteg karitatív tevékenységet folytat a világban, vagy mert egytől egyig nagyszerű emberek alkotják, hanem azért, mert Jézus rájuk bízta az üzenetét, és ő maga is velük van a világ végéig. Ő őrködik azon, hogy ez a nagyon hiányos, sebzett közösség, ez valahogy mégis meg tudja őrizni azt, amit ő tovább akart adni. Ez Jézusnak az ügye, és nem egyszerűen a tanítványok, akik hát majd jól vagy rosszul bánnak egy ilyen hatalmas nagy örökséggel vagy feladattal. Aztán ott van benne még egy lényeges szó itt az evangéliumban, hogy Jézus oda megy hozzájuk. Ez olyan hétköznapi kifejezésnek tűnik, de hát A Máté evangéliumban több mint 50-szer szerepel ez. Szinte az egyik ilyen kulcs szava a Máté evangéliumnak, hogy megjelenhetett volna ott a körükben is. De dramaturgiailag így írja le Máté, hogy tanítványok meglátják Jézust, leborulnak, és ő oda megy hozzájuk. Hogy Isten így oda megy az emberhez, az egész emberiséghez is, meg az egyes konkrét emberhez is folyamatosan oda akar menni, és hát valamiképpen ennek a folytatói, ennek a megvalósítói majd a tanítványok, illetve az egyház, hát ebben van nekünk is szerepünk, feladatunk, nekünk is egyszerűen oda kell menni az emberekhez, tanítani őket, példát mutatni nekik, Istennek a szeretetét közvetíteni a számukra, és aztán majd talán ennek eredményeként fokozatosan ők is a tanítványai lesznek, a követői lesznek. Hát valami ilyesmivel búcsúzik Jézus a tanítványoktól, és hát azért nézzünk rá erre a Szent Háromság titokra is, hogy mit is jelent ez a számunkra, és hát azt jelenti, hogy a létezésnek a forrása az egy ilyen nagy-nagy szeretet. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek egymás közötti szereteten riasztó volna elgondolni azt, hogy Isten egy ilyen magányos öreg úr valahol a felhők fölött, sokan képzelik el így Istent, és nagyon magányos, biztos társaságra vágyott, azért teremtette a világot, hogy legyen neki egy ilyen udvartartása, és akkor így egy kicsit kellemesebb számára is az élet. Ezzel szemben a keresztény hit az azt mondja Istenről, hogy Isten, Atya, Fiú, Szentlélek, a Szent Háromság boldog közössége. És ez a szeretet, ez nem zárt, nem akar magának semmit, hanem ajándékozni akar, teremteni akar, hogy mi is örüljünk a létezésünknek, az életünknek. És ez a világ létének a gyökere. Hogy milyen képet őrzünk Istenről, arról érdemes volna persze beszélgetni az ismerőseinkkel, barátainkkal, embertársainkkal, és nem is tudom, ki mondta ezt a mondatot, hogy amit egy ilyen beszélgetésben el lehetne akár mondani, hogy na hát az az Isten, akiben te nem hiszel, hát abban én se hinnék. Nagyon sok ember valószínűleg nem hisz valamilyen Istenben, amit ő elképzelt, vagy amit így leszűrt azokból az információkból, amit feléje közvetítettek, na de nem is meglepő, hogy nem hisz benne. Mert abban lehet, hogy mi sem hinnénk. De hát éppen ez a feladat, hogy valahogy ezzel az igaz Istennel ismertessük meg az embereket, és akkor lehet, hogy fejükhöz kapnak, hogy ja, hát ez a kereszténység Istene? Hát ez egész más, mint amiről én hallottam. Tehát, hogy ez így van, számomra az az érdekes dolog, hogy sokszor találkozom, vagy beszélek akár olyan emberekkel, vagy írnak, és én is írok valamit, hogy végül is a gondolatmenetüknek a lényege az az, hogy a világban tapasztalható, vagy az emberi életben tapasztalható rosszból igazságtalanság, háborúk, szenvedés, tragédiák, hogy ebből valahogy ilyen tagadásba mennek át, hogy ez nem egyeztethető össze azzal, hogy Isten jó, vagy jót akar nekünk, vagy szeret bennünket, és akkor eljutnak oda, hogy na jó, hát akkor vonjuk le a következtetést, hogy nincs Isten. Magára erre a jelenségre is érdemes talán egyszer ránéznünk, hogy miért ezt a következtetést vonja le ebből sok ember, és logikus-e az, hogy ezt a következtetést vonja le. Hát levonhatná azt a következtetést is, hogy van Isten, de ez az Isten, ez gonosz. Rosszat akar nekünk, a szenvedésünket akarja, nyomorba dönt bennünket, és így tovább, és így tovább. És ha ezt a következtetést vonná le, akkor el kellene azon gondolkozni, hogy de akkor mi a helyes magatartás? Az, hogy tagadom őt, élek, mint Marci hevesen? Vagy esetleg pont az, hogy meghúzom magam, igyekszem pontázsugorodni, láthatatlanná válni, vagy valahogy megfelelni az elvárásainak, mert még a végén nekem is a nyakam közé sóz. Tehát érdekes az, hogy ilyen spontán módon lemerjük vonni azt a következtetést, hogy hát a világban sok rossz dolog van, hát akkor biztos nincs Isten. Valahol számomra ez arról tanúskodik, hogy kimondatlanul szavak nélkül, vagy végiggondolás nélkül, de valahol ezek az emberek is, az Isten tagadók is biztosak abban, hogy gonosz Isten nem létezik. Hogy Isten, ha van, akkor jó. Nem tudja, hogy most van-e vagy nincs, de valahol a lelke mélyen érzi azt, hogy ő megteheti akár ezt a... Most ha Isten létezik, akkor azt mondom, hogy bimasságot, hogy azt mondja, hogy nincs Isten. Mert nem kell számítania, nem kell számot vetnie valami rossz következménnyel. Igazából így a tudatnak a mélyén, vagy a gondolkodásnak a mélyén, az ilyen ember megvan arról győződve, hogy a világ létezésének a forrása az valahol jó. Ez számomra mindenképpen érdekes dolog, hogy nem jutunk el, és aki így gondolkodik, az sem gondolja végig azt a lehetséges gondolatmenetet, hogy mi van akkor, hogyha Isten az nem jó, hanem esetleg éppen gonosz. Ugye még a sok Isten hívő vallások is árnyaltan írják le az isteneiket, és akkor esetleg ott megengednek valakit, aki persze nem jó, hanem önző, vagy viszálykodó a többiekkel. Nem kell nekünk persze ezeket alapul venni, de azért az a kérdés, amit föltesznek a másfajta vallások, filozófiák, azok viszont mindig érdekesek. Valahogy ezen a tapasztalaton, hogy a világnak ez a működése érdekes módon, hogy a rossz az meghasonlik önmagával, a gonoszság az előbb-utóbb visszaüt, és hogy ezen el kéne gondolkozni annak is, aki nem hívő, hogy hogy van az, hogy egész egyszerűen mégiscsak hosszú távon a jó az, ami nem hasonlik meg önmagával, ami nem omlik össze, mint építmény. Hát ez nagyon burkoltan, de azért mégiscsak rávilágít arra, hogy a létezésünk gyökerénél, forrásánál valami nagy szeretet vagy nagy jóság áll. Aztán, hogy ezt most Istennek nevezzük, vagy megszemélyesítjük, az nyilván már más kérdés, de azért maga a Szent Háromság, mint a mi létezésünk forrása, azt írja a Teremtéskönyv, Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtett minket, hát ilyen értelemben tényleg ünneplésre és imádásra méltó. Amen.
Béke és jóság. Ferences szentbeszédet hallottak a Margit körúti templomból.
Hírpercek.